Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelivel, itt a Rádió Café 98.0, november 6-a szerda reggel van, 8 óra 10 perc, és itt Tanács Gábor.
És itt van Gede Balázs is.
És a kedves hallgatók is írnak nekünk a 0636 98.0. Igen,
számra. A gitártanulós számomra valaki azt mondta, hogy a basszusra kéne kezdenem.
Igen.
Hát igen, az... Először nagyon egyszerűnek tűnt, de azért utána kicsit bonyolultabb volt. Egy másik hallgató viszont azt írja, zseniális a szám, ugye a Strokes-nak a dala volt, de autodidakta gitárosként azt javaslom, hogy az első helyre egyszerűbb számot válasz kell a sikerélmény. Köszönöm szépen.
Figyelj, találtam
Palinak,
neked,
hogy vigyázz rám.
A YouTube-on egy Learn Guitar 10 Days nevű kurzust. 10 nap, napi 10 perc gyakorlás. Abszolút beginner-öknek.
És az elég lesz valamire. Gitár kell hozzá?
Figyelj, 30 millióan elhitték, hogy elég lesz. Elég nagy látogatottságú online kurzus. Úgyhogy hajrá.
Nem mernék.
Nem tudom, mire elég.
Nem mernék a végzősöktől bejátszani szerintem hangmintákat. Egyelőre kicsit szkeptikus vagyok a dolgokkal kapcsolatosan, nem majd megpróbáljuk.
Azért kell nagyon vigyázni, mert például vannak olyan ilyen kurzusok is a YouTube-on, ami azt mondja, hogy oké, hogy legyél gitáros, de zárójában ott van, hogy save years of wasted time. Aha. Tehát azért itt van egy csapdahelyzet, hogy el lehet pocsékolni rengeteg időt hülyeséggel, és nem, úgy, hogy nem tanulsz meg gitározni.
Aha. Hát az elég hamar látszani fog. A végeredmény magáért beszél, főleg, hogyha gyerekeknek mutatod meg, akik azért meglehetősen kritikusan állnak hozzá, és ismerik ezeket a dalokat, meg szeretik is. Úgyhogy, na, minden esetre akkor gyorsan az amerikai választásról a matematikai esély, és már csak ilyen picike matematikai esélyre kezd zsugorodni azzal, hogy úgy tűnik, szinte biztosan Pennsylvániát is viszi Donald Trump. Pennsylvania a még billegő államok közül a legnagyobb, 19 elektort választanak, illetve 19 elektor fogja majd leadni a szavazatát arra, akire a legtöbben szavaztak az adott államban, és ha ez Trumpé, akkor már az a matematikai esély is egészen minimális, illetve arra még van, hogy ez átforduljon, de egészen minimális, úgyhogy szinte teljesen biztos, hogy Donald Trump nyeri a
hát igen, már az CNN is azt írja, hogy a győzelmet jelentő 270 elektori szavazat közelébe van, úgyhogy nem sokára.
Most már valószínűleg az a nagy kérdés, hogy ki üti le hamarabb, ebben ugye verseny van, hogy most az AP vagy a Fox News, tehát ki meri leghamarabb bejelenteni, hogy ez eldőlt, és ez a végeredmény. Természetesen, hogyha ez a mi adásidőnkben bekövetkezik,
akkor
majd mondjuk, ezt most mi nem tudjuk kiszámolgatni, de most már erről folyik a spekuláció.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata következik.
És ha minden igaz, itt van velünk a telefonon a túlsó végén Deák Andrea, a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatója. Szia, jó reggelt!
Hát minden igaz, igen,
minden
itt
igaz.
Vagyok.
Nagyon jó! Nagyon jó!
És hát annyira jó volt különben ez a zeneszám, hogy meg is sértődtem, hogy itt közbe hívtatok, mert tök jót táncoltam rá.
Na, tessék!
De hogy ez tök jó volt, hogy én tőlem kapott szavazatot, szerintem ez egy szuper szám volt.
Na, jó van, örülünk, hogyha tetszett, azt meg sajnáljuk, hogy bele kellett kontálkodni a hívásunkkal, de hát azért jöttünk itt össze, hogy beszélgessünk az évente elkészülő fizetési tanulmányatokról, ami most is elkészült, és igen, vaskos lett.
Igen, igen, ez az idei most már tehát én úgy mondom, hogy ugye ennek volt egy fejlődési szakasza, ezt először mi elkezdtük ilyen kis egy kis összefoglaló címén, amikor nem tudom én, volt 5 oldal, aztán lett 10, aztán 15-20, és most már 40 oldalas anyag lett. Egy pár szót csak tényleg a hátteréről, hogy aki még nem hallotta, aki még nem tudja, az el tudja ezt helyezni. Tehát minden évben készítünk egy, úgy hívjuk, hogy fizetési tanulmány, de azért ez nagyon fontos, hogy ez nem azt jelenti, hogy a bérek, hogy nem tudom, mennyit keres a gépek mellett dolgozó, vagy mennyit keres az irodába dolgozó, és azon belül is a logisztikus, a market, tehát nem ez. Jó, ezek trendek, tehát ezek a munkaerőpiaci és gazdasági trendek, az idei évnek a kiértékelése és a jövő évnek az elképzelései, tehát arra nekünk már nem lenne kapacitásunk fejvadászcégként, hogy ilyet csináljunk, erre vannak cégek, akik ugye besorolják szépen a fizetéseket, stb. De a lényeg, hogy ez a mi esetünkben egy 2500-3000 kontaktnak megy ki, ez körülbelül cégszámban egy 1500-1800 céget jelent, mert ugye van, ahol több embernek is kimegy, és nagyon nagy számban töltik most már ki, tehát közel egy 30% kitölti, ami egy nagyon-nagyon szép szám. Éppen azért, mert hogy így tud hiteles lenni, meg így tud olyan lenni, ami ennek lennie kell.
Így van, a valósághoz jobban közelít.
Hát a valóságot tükrözi, igen. És ahogy kinéz, három nagy régióra osztottuk, ez azt jelenti, hogy Kelet-Magyarország, Nyugat-Magyarország, és ugye a közép rész, tehát Budapest is. És a Közép-Magyarország, így tudom a legjobban mondani, szegmensek és iparágak szerint és cégméretek szerint. Ez ami szerint nézünk mindent. Uh-huh. Emellett megjelent sok új kérdés, de azokon most nem tudunk végigmenni, de kevés az idő, de ami nagyon tetszett sokaknak, hogy behoztuk a korosztályt, tehát hogy milyen korosztályok dolgoznak a cégeknél, mint egy plusz kérdés. Uh-huh. És ez izgalmas, igen. A legtöbb az a 35 és 49 év közötti, tehát ez, akiből kiteszi, tehát a cégek nagy részénél ennyi idős emberek dolgoznak. És értelemszerűen lesz olyan cég, akinél jóval fiatalabbak, és lesznek mindig olyanok, akinél esetleg ez egy magasabb.
Hát ez az átlagot. Millás reggeli KFT, mert nagyon magas az átlag ehhez képest, hogy bőven.
Hát igen, ezen gondolkozzatok.
Hát gondolkozzunk, igen, sokat még, amit tudunk.
Viszont ami jó hírem van, hogy ehhez kapcsolódóan esetleg, hogy ami viszont pozitív is, hogy ma már a cégek 50%-ban alkalmaznak nyugdíjasokat is. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy viszonylag magas szám, ami nem azt jelenti, hogy tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk 5-10%-a dolgozóinak nyugdíjas, de a cégek 50%-ában ez megvan. Tehát ezt így kell elképzelni. Ezt tudni kell, hogy azért ennek van egy a cégek szempontjából ugye egy adózási része is.
Ezt akartam kérdezni, hogy mennyiben lehet ez annak köszönhető, hogy van egy ilyen kedvezményes bérköltség vonzata.
Igen, tehát ugye itt semmi más nincsen a cég részéről, mint a 15% SZIA fizetés a nettó bér fölött. És hát ugye a nyugdíjasnak meg még emellett van a nyugdíja is.
Hát mindenki jól jár. Igen,
tehát mindenki jól jár. Ugye a fiataloknál van ez a 25 év alatti alkalmazás, viszont ugye ott, ami a plusz, azt a fiatal kapja meg. Tehát azzal a cég önmagában nem jár jól. Tehát most ha csak nagyon az anyagiakat nézzük. Igen. Tehát, hogy ezek ezért tudnak így megoszlani. Én azért azt gondolom, hogy nem csak ez az oka, az is az oka, hogy ugye most már az elmúlt 2-3 évben sokat beszélgettünk a munkaerőhiányról, egyik oldalról, tehát, hogy egyszerűen vissza is kell alkalmazni nyugdíjasokat. Másik oldalról a mai nyugdíjas az nem olyan, mint régen. Tehát nekünk is nem olyan egy ügyfelünk van, aki erősen 60 fölött van, vagy akár 70 éves, tehát szeretnének tovább dolgozni, nem feltétlen akarják abba hagyni a munkát, lehet, hogy már nem 8 órába, lehet, hogy csak 4-be persze. Vagy 6-ba, de valamit szeretnének csinálni. Na, hát ennyit a bevezetőről.
Nagyon jó, oké, legalább látjuk, hogy hogyan készül, hogyan állítjátok össze, milyen infókból, milyen adatközlőkből, és hát ugye itt akkor rá is fordulhatunk az $1 millió kérdésre, hogy mivel terveznek a cégek jövőre, tehát milyen béremelési, milyen bónusz és kafetéria tervek vannak a tarsolyban, nyilván erről is nyilatkoztak, vagy ez az egyik fő momentum, amiért készülő
igen,
tanulmány.
Ami szintén új kérdés volt, és a bérekkel kapcsolatos, hogy visszatekintettünk, hogy 2023-ban ugye mit terveztek, és hogy ezt végül is megadták-e 24-be.
Aha.
Mert ezért nem, szerintem ez is fontos. Alapvetően a béremelést megtették a cégek, tetéke nem biztos, hogy akkora volt.
Aha.
Tehát abban voltak különbségek, hogy magát a mértékét azt nem mindenhol, nem azt, hogy nem tartották be, nem tudták betartani, ugye ez az év gazdaságilag.
Hát azért épp az előbb beszélgettünk, igen, a legújabb GDP adatokról, azért abban nincsen semmi meglepő, hogy esetleg a tervezethez képest alacsonyabb béremelést hajtottak végre, mert hát
így
nem
van,
volt miből, ugye, ha nincs növekedés, nincs bevétel, nincs béremelés, tehát ez egy viszonylag egyszerű összefüggés.
Igen. Na most 25-re azért az jó hír, hogy a cégeknek a 80%-a idénre is tervez emelést, viszont ami újdonság, hogy ami korábban egy picit úgy megoszlott, hogy melyik szintekre mennyit, tehát hogy nem tudom én a fizikai dolgozónál ennyi, a szellemin belül a vezetőnek meg a beosztottnak ennyi, és különösen mindig kiugrottak a mérnökök. Tehát a mérnökök egy olyan szegmens volt, ahol ott mindig, ha szelleminek adok 5%-ot, akkor lehet, hogy a mérnöknek adok 10-et, most csak mondtam valamit. És ez most teljesen beállt, tehát ez azt jelenti most, hogy ugye 80% tervezemelést, de most minden szintre, vagy a 0,5% közöttit, vagy az 5 és 10% közöttit. Tehát most ez egységes. Tehát magyarul 0 és 10 között mozog. Uh-huh. Az is nagyon újdonság, hogy egyre több az egyedi elbírálás, ami azt jelenti, hogy az alacsonyabb bérszinteken keresők magasabb emelést kapnak, sőt van olyan hely, ahol ahhoz, hogy nekik emelni tudjanak, a kiemelt fizetéssel rendelkezők nem kapnak emelést. Tehát ezek fontosak, ezek eddig nem voltak. Amit néznek különben az emeléseknél, a vállalati összteljesítményt, ami ugye most sajnos sok helyen nem jó, ezt követi az infláció, és utána jönnek az egyéni teljesítmények. Tehát most nagyon-nagyon fontos a vállalati összteljesítmény. És ezt azért mondom, mert nekünk is van olyan ügyfelünk, ahol hozzák az eredményeket egyénileg, és mégse fognak bónuszt kapni.
Aha. Világos.
Tehát, mert egyszerűen az összteljesítménye akár az egész cégcsoportnak, vagy magának a cégnek nem éri el azt a szintet, hogy a bónusz ki tudják fizetni. És akkor itt át is térhetünk a bónuszra.
Abszolút, igen.
A bónusz 2024-ben már 15% nem fizette ki, vagy nem tudta kifizetni. Tehát hiába irányzott elő egy bónusz kiírást, de sajnos ez nem tudott megvalósulni. 38%-a a cégeknek az éves fizetés 10 és 20%-a között fizetett bónuszt, a másik 31% ennél alacsonyabb mértékben. Tehát akár ez lehet 5% vagy 8% is. 24-es év után már most van, aki tudja, hogy nem fizet bónuszt, és egységesen a bónuszok mértéke, szintje jelen pillanatban egy csökkenő tendenciát mutat, ami egyenes arányban van ugye a cégek idei eredményének a csökkenésével. Tehát ezek ugye azért így logikusan lekövetik egymást. Amit még szintén megkérdeztünk, hogy a bónuszokat mikor fizetik, változott ez bármit az évek alatt, alapvetően nagy változások nem történtek, tehát a lezárt év után fizet a legtöbb cég. Tehát mert hogy vannak még olyan változatok, hogy negyed évente, vagy havonta előleget, és akkor negyed évente a többit, de nagyon sokféle változat van, tehát ez nem azt jelenti, hogy mindenki így fizet, de a legtöbb cég úgy fizet, hogy a lezárt évet megnézi az eredményeket, a profitot, a cégcsoport mindent megnéz, és utána dönti el, hogy akkor hogy fog bónuszt fizetni.
Mit tekint lezárt évnek, hogy a január
hát a
elején?
Pénzügyi évet.
De számvitelileg, tehát mondjuk, hogyha veszük a hagyományos december 31-et, ott május valameddig van idő.
Igen, ez azt jelenti, hogy általában bónuszokat tavasszal fizetik.
Értem.
Mert ugye akkor már lezárták az évet, tudják az eredményeket, és ekkor fog megtörténni.
Világos, igen. És akkor itt jön be az, ugye, hogy egy pár vannak már nemzetközi cégek, sőt, hazaiba is, azt hiszem már lehet júni 30-al is évet zárni talán, de abszolút, a nemzetköziben mindenki.
Tehát nem igen. Tudom én, a francia cégek júniusba zárnak, az amerikaiak úgy tudom, hogy augusztus-szeptember.
Szeptember 30-al is vannak.
Az ázsiai cégek márciusba, tehát vannak azért már változatok, de a lényeg az, hogy azért különben a legtöbb cég még mindig szintén decemberben zár, de valóban, tehát amit kérdeztél, az, amikor lezárod az évet pénzügyileg utána.
Világos. Egy izgalmas kérdés még, hogy ja igen, és a kafetéria, ugye, mert ezek volt a béremelés, bónusz és a kafetéria, igen, ami a hát kicsit beszűkült, de azért még, igen.
Hát azért fontos, igen. A kafetéria az évek alatt, ha emlékeztek, ez egy sok mindent megjárt témakör. Páran azt gondolták, hogy ez ki fog veszni, nincs értelme, pár cég ki is vezette a saját rendszeréből, és egyszerűen beépítette a fizetésbe. Tehát azt mondta, hogy én nem szórakozok ezzel, berakom a fizetésbe, és kész. De végül összességében mégse így történt, tehát a cégek nagy része megtartotta, és a dolgozók is alapvetően szeretik. Nem fizetésként tekintenek rá, tehát ez fontos, hanem egy plusz ajándékként, nem tudok rá jobb szót, amit legtöbben aztán pihenésre, étkezésre költenek, ami meg ezt az iparágat nagyon erősen húzza. Tehát nagyon sokan jutnak el olyan szálláshelyekre, éttermekbe, ahova különben mondjuk a fizetéséből nem menne el. Uh-huh. Tehát nem véletlen lehet, hogy a 4-5 csillagos szállodákban egy teljesen új vendégkör is megjelent. Ami érdekesség nekem, mint szakembernek, hogy annak ellenére, hogy azért itt az elmúlt 2 évben komoly infláció volt, a kafetéria összegének mértéke szinte alig változott az évek alatt. Tehát ezek így megmaradtak, hogy a, nem tudom én, a 200 és 400 ezer forint között adnak a legtöbben, és akkor 400 és 600 között egy következő, és akkor most 600 ezer forint fölött már azért nagyon-nagyon kevés cég ad. De itt éves összegekről beszélünk, igen. Tehát nem havi. Tehát ez jelent ilyen havi 20-30-40 ezer forintokat. Ami viszont számunkra jó hír is, meg nem is, egyre többen beépítik a magánegészségügyi támogatást, és hát amire én azt mondom, hogy jó hír, mert ez jó, igen. Tehát nagyon sok helyen különben a család is elmehet egy éves, tehát nem csak a dolgozó, hanem akár a családja is elmehet egy éves kontrollra. Hát a rossz hír számomra...
Egyre nagyobb akkor, mértékben kell igénybe vennünk a magánt.
Hát részben másrészt meg, hogy akkor azért a közegészségügy az ugye nem az igazi. Tehát, hogy
igen.
Hát mi tudunk is. Tehát tudjuk is, hogy ez nem így van, és hogy tulajdonképpen menekülnek át az emberek a magánegészségügybe, és hát aki meg tudja ezt tenni, persze. És ezt a cégek is azért észrevették, hogy ez lehet egy juttatási forma. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan pozitív dolog különben, amit tényleg szeretnek az emberek, hogyha valaki adni szeretne valamit, főleg a 40 fölötti korosztálynak, én azt gondolom, hogy ez nagyon pozitív tud lenni. A 25 éves még nem fog ezzel foglalkozni. Tehát őt azt fogja érdekelni, hogy mennyi a nettója.
Abszolút, igen.
És akkor, de ez is érthető, tehát aki albérletet fizet, persze. Még meg egyebek, meg lakásra gyűjt. Jó, és ami még ide tartozott a bérekhez, az a bértranszparencia.
Na, erre leszek kíváncsi, igen. Ez most egyébként hogy van, hogy ez mennyire ilyen szubjektív dolog, mennyiben az, arról beszélünk, hogy elfogadott, nem elfogadott, mert nekem rémlik valami EU-s irányelv, hogy ezt most már be is kell vezetni, és ami jelentéstételi kötelezettség is van, vagy lesz. Ezzel hogy állunk?
Hát igen, ez abszolút van, és lesz, aha. Is, tehát elviekben ezt egy pár éven belül be kell vezetni. Mi nem is ezt vizsgáltuk most, mert hát ez ugye törvény, tehát hogy igen. Itt vannak számok, hogy nem tudom, ezt 23-ban kitalálták, és akkor majd nem tudom, 26-ban be kell vezetni, de hogy inkább az, hogy tényleg mennyire elfogadott, ez a cégekbe, és hát azért nem.
Tehát, hogy, igen, gondolom.
Tehát amit még úgy azt mondjuk, hogy szeretnének, vagy úgy könnyebben elfogadnak, az a hirdetésekben megjelenő, hogy nem tudom, ez a fizetési szint, ugye tapasztalattól és egyebektől függően, tehát ott tudnak adni egy viszonylag tágabb fizetési szinteket, tehát mondjuk azt mondja, hogy 250 és 400 ezer forint között, és akkor el tudja dönteni, hogy ha az annyi tapasztalattal rendelkezik, akkor a 400-at fogja megadni neki, ha csak. Na most ezekkel is azért mindig felvetődik a kérdés, hogy senki nem szeretne 250-et kapni, ugye?
Persze.
Hanem mindenki a 400-at szeretné kapni. Szóval ezek nehezek. De most ez, az elfogadottságról beszélünk.
Igen, nálunk ennyire rossz, hogy mindenhol, mert én emlékszem, régen találkoztam vele, de volt egy olyan közösségi alkalmazás, ahol mindenki betolhatna, hogy milyen pozíción, milyen gyakorlattal, hány év alkalmazásban mennyit keres, és gyakorlatilag egy ilyen piacon alapú, vagy közösségi alapú bérmeghatározó kis alkalmazás lett ebből, ahonnan le lehetett csekkolni, hogy körülbelül mit lehet elkérni azonos típusú cégnél, azonos gyakorlattal, azonos idő alatt. Márpedig gondolom, hogyha ez létrejött, akkor ez máshol is azért probléma lehet.
Ez mindenképpen probléma ez, uh-huh. Tehát, hogy ez az egész bérkérdés, azért valljuk be, ez egy nagyon-nagyon szenzitív téma.
Igen.
Tehát a bértranszparenciát legfőképpen a fiatalok támogatják, tehát akiket úgy hívunk, hogy Z vagy most már lassan még fiatalabb generációk.
Igen, de ők még nem dolgoznak, azért, az alfák.
Igen, alfák, de hogy azért valljuk be őszintén, hogy azért mi azt látjuk, és én azt gondolom, hogy ez is megint csak egy normális emberi reakció, hogy addig szeretnéd mindenkiét látni, amíg a tiéd a legalacsonyabb.
Igen.
Abban a pillanatban, amikor majd neked is elkezd emelkedni, vagy akár már egy vezető vagy, akkor nem biztos, és nem azért, mert hogy ciki, vagy szégyelled, vagy nem tudom én, hanem mert mindig lesz olyan, aki azt fogja mondani, hogy de neki miért ennyi. Tehát,
Lágos.
Hogy mindenki lesz olyan, aki azt mondja, hogy hát de ugyanabban a pozícióban vagyunk.
De ez az egyén problémája? Tehát ő dugdossa, vagy a munkaadó problémája, és neki kell inkább rejtegetni, hogy nehogy kérjen a Józsi is annyit, mint a Jani, mert ugye ezen bérköltség...
Ez egy összetett kérdés, ugye most HR szempontból lehetne azt mondani, hogyha van egy borzasztóan jó rendszer, ahol meg van határozva, hogy 2 év tapasztalattal ennyit kereshetsz, 8-al ennyit kereshetsz, és akkor kvázi azt mondjuk, hogy nem fognak összeveszni, mert hát ha neked 2 év van, akkor neked ennyi, ha 8 év van, akkor annyi, de valljuk be őszintén, emberekről beszélünk különböző képességekkel. Tehát lehet, hogy valakinek van 20 év tapasztalata, és mégis ügyesebb lesz az, akinek csak 5 van.
Persze.
Tehát ez egy nagyon-nagyon kényes dolog, hogy én azt gondolom, hogy nem az, hogy kidugdossa, hanem, de ezt az én privát véleményem, tehát Deák Andrea véleménye, tehát ezt senki nem mondja, hogy ezt így, hogy ez így egy statisztika alapján
persze,
született,
persze.
Ezt én mondom, én nem nagyon hiszek benne, hogy ez segíti a dolgokat.
Okay.
De ez mondom, az én egyéni.
Ennyi fért bele, egyéni. Még egy utolsó gondolat, mert elfelejtettem, hogy ez mennyire publikus, mennyiben elérhető a teljes tanulmány, mert a hallgatók érdeklődtek, hogy ez megszerezhető-e, tanulmányozható-e, lapozgatható-e, vagy saját ügyfélkörben megy, hogy van ez?
Hát megszerezhető, de tekintettel, hogy azért ez már egy ekkora komoly anyag lett, ezért ezt most már így ingyen nem osztogatjuk.
Uh-huh.
Tehát azok megkapták, akik ezt kitöltötték.
Aha.
De innentől kezdve, de ha írnak, akkor ki fogunk találni egy olyat, ami mindenkinek jó, de
Milágos.
Ezt most már így osztogatni nem szeretnénk.
Uh-huh.
És akkor én decemberben ugye egy téma lemaradt, mert már nincs további időnk, és az szerintem az egy ilyen lazább téma, hogy ne a gazdasági problémákról beszélgessünk december utolsó adásában. Az itt a home office hibrid munkavégzés. Én azt gondoltam, hogy akkor azt
jó.
Egy kicsit lehet beszélgetni, mert azért az egy picit lazább, de mégis lehet érdekes.
Lazább, de izgalmasabb, mert nemrég citáltunk egy vezetői felmérést, ami szerint szívesen látnák a vezérek azt, hogy mindenki teljesbe szépen tégyen vissza.
És totál ellentmondó információk is érkeznek. Igen, Amerikában lázadás van cégeknél, ahol visszakényszerítik az embereket. Igen, izgalmas.
Na, akkor viszont
különösen.
Ez tökéletes lesz, mert akkor nem is árul. Akkor el
sem árulom. Nem is többen. Maradjon a mi titkunk.
Majd december első szemben.
Hallgassák a hallgatók, így van. Köszi, Andrea, nagyon
jó
szépen.
Köszönöm én is. Sziasztok,
szép napot,
mindenkinek szép napot. Sziasztok.
Deák Andrával, a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De... egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az Euroleasing, az MBH csoport tagja. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Egyik születésnaposunk, akiről meg is emlékeztünk, Ganz Ábrahám vasöntőmester, ugye a magyar nehézipar megteremtője 200 évvel ezelőtt született 1814-ben. Azt mondta, egy alkalommal, ha az ember valamihez fog, és nem sikerül, még nem kell kétségbe esni. A türelem, bátorság és kitartás az ember boldogulásának hatalmas segítői. Ez így van?
Így legyen, így van, persze.
De ez, igen. Miért vagy ilyen szkeptikus?
Nem, segítői, csak nem biztos, hogy eléggé segít, de igen, érdemes ezekre.
Azt mondja, a boldogulás segítője, tehát mindenképp kellenek ezek. Nem, a végeredményről szerintem nem nyilatkozik Ganz Ábrahám vasöntőmester, hogy a biztos a sikerhez vezető út mindenképpen persze, segíti az előre jutást. Valamilyen mértékben. Jó van!
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az Euroleasing, az MBH csoport tagja. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Hát már volt szó az adásban a növekedési számainkról, kilátásainkról, ból is le lehet azt a következtetés vonni, hogy bizony kellenek itt gazdaságösztönző termelékenység, javító eszközök. Hát ilyen típusú pályázatokról fogunk most beszélgetni. Olá Istvánnal, a Nemzeti Innovációs Ügynökség Vállalati Szolgáltatásokért Felelős Igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
Öreggel, üdvözlöm a hallgatókat.
Na jönnek ezek a Ginop plusz KKV-knak szóló innovációs felhívások, illetve pályázat. Milyen típusú pályázatok ezek, mit, kinek szól, mekkora összeget, hogyan lehet elnyerni, mikor indulnak, mit lehet ezekről tudni?
Igen, kettő lehetőség van most nyitva a kis és középvállalkozások előtt. Van egy Gino Plus 2 1 Fantázia névre hallgató felhívás, ahol 300 és 800 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatást lehet elnyerni egy olyan fejlesztésre, aminek a végén a termék vagy a szolgáltatás piacra is kerül. Itt körülbelül 120-140 nyertes pályázóval számolunk, hiszen bő 100 milliárd felett van a keret, és gyakorlatilag november 13-tól több körben folyamatosan egészen júniusig nyitva van ez a felhívás, és várjuk a jelentkezőket.
Aha, de kiket? Milyen állapotban lévő innovációról van szó? Nyilván egy ötlettel nem állíthatok oda, az elég kevés lesz, még akkor is, hogyha megígérem, hogy ezt majd én piacra viszem.
Így van. Tehát ugye ebben a mondjuk úgy utolsó fejlesztési szakaszban képesnek kell lennie a pályázónak arra, hogy egy piaci érettségű szolgáltatást vagy terméket produkáljon, és nagyon fontos, hogy nem csak a fejlesztésről szól ez a pályázat, hanem meg kell tervezni, és részben ki is kell vitelezni azt a piacra lépést, aminek a végén ugye árbevétel keretkezik. Ezt szeretnénk támogatni nemzetgazdasági szinten is, hogy innovációs szolgáltatásokból és termékekből jelentkezzenek árbevételek.
Uh-huh. A cégre vonatkozóan, aki pályázat, tehát ez a projektnek a kritériumai voltak, a cégre vonatkozóan, amik az előírások, nyilván itt azért valamiféle tőkeérték, bevétel, alkalmazotti szám ilyen meg szokott jelenni ezekbe a pályázatokban.
Igen, hány éves múltra kell
Igen, mérleg, leadás vagy pénzügyi beszámoló.
Így van, ezeket most nem sorolnám át, mert vannak feltételek, viszont ugye mi nagyon fontos, hogy fókuszterületi a felhívás. Aha. Tehát ugye van egy olyan Neumann programnak hívott szakpolitikai négyes fókuszunk, ami visszatükrözi ezt a felhívást, és ugye digitális átállásról, egészséges életről és zöld átállásról beszélünk leginkább, tehát olyan típusú innovációkat várunk, ahol ezek a tevékenységek fókuszban vannak. Itt gondolnunk kell agrártechnológiákra, éghajlatváltozás és vízgazdálkodási technológiák fejlesztésre, autonóm járművekre, vagy akár biotechnológiára.
Világos. Mikortól lehet erre pályázni, mikortól indul?
Jövő héttől várjuk a jelentkezőket, és ennek van egy kis testvére, úgymond, egy GINOP 2-1-3 névre hallgató innovációs képességet támogató felhívásunk
is. Ez az, ami már megy.
Szintén jelentős 75 milliárdos kerettel, ez 20 és 50 millió forint között biztosít visszanemtérítendő támogatást, és nagyon fontos, hogy itt viszont kifejezetten tiltja a felhívás azt, hogy szolgáltatás vagy termékfejlesztés történjen, és akkor jogos a kérdés, hogy akkor mit támogatunk folyamatot.
Igen, úgy bemennék önökhoz, hogy azt mondja, hogy jó napot kívánok, tessék szépen támogatni az innovációs képességeimet. Valószínűleg ez nem ilyen egyszerű.
Nem ilyen egyszerű, de jól megfogható, hiszen az a folyamat, ami mozzajlik egy KKV-ban, annak a javítása a cél. Tehát gyorsabb legyen, és vagy olcsóbb, és vagy hatékonyabb, kevesebb élőerővel, tehát versenyképesebb legyen az a folyamat. Itt gyártási folyamatról beszélhetünk, üzleti modellről, sőt, akár sales marketing innovációról is, logisztikai innovációról, tehát ez egy nagyon egyértelműen hatékonyságjavító célú felhívás, és mind a kettőnek ugye van innovációs ügynökség kapcsolódása. A 2-1-1-nél ott projektfejlesztést biztosítunk, tehát gyakorlatilag az éles benyújtás előtt bejöhet a cég a pályázati anyagával, és mi kvázi tét nélkül megvizsgáljuk, és olyan javítási javaslatokat teszünk, amelyeket, hogyha véghez visz, akkor esetleg ez plusz pontot is, plusz 10 pontot is jelenthet. A 2-1-3-as innovációs képesség támogatásánál pedig az a projektkoncepció, amit megfogalmaz a KKV, annak az innovációs tartalmának a validálása a feladata. Tehát, hogyha egy árokású gép szerepel a költségvetésben, nem tudjuk eldönteni első ránézésre, hogy az innováció, hiszen hogyha már van 9 árokású gépe, és a 10-et veszi meg, akkor nem az, viszont eddig kézzel ásta az árkot a cég, és most már géppel fogja, az az.
Világos. Ugye a keretösszeget említettük ennél az innovációs képesség támogató programnál, hogy 75 milliárd forint, de mekkora támogatási összegeket lehet elnyerni?
Igen, ez a 20 és 50 millió forint között lehet visszanemtérítendő támogatást nyerni. Ez azt jelenti, hogy közel 2000 nyertes lesz az országban. Ez már fut, ez helyesen hangzott el, és még két ütemben lesz a felhívás meghirdetve, január végén és április elején.
Oké, mondjuk a negyedikén indult, nem tudom, hogy a tempóról talán még keveset lehet mondani két nap alatt, hogy mennyire kell csipkednie magát azoknak, akik pályázni akarnak.
Igen, nem kell izgulni, én úgy gondolom, hogy a keret nem fog kifogyni. Látjuk azt, hogy azért a cégeknek is időszükséges, míg megfogalmazzák azt, hogy az innovációs folyamatfejlesztés pontosan hogy fog kinézni, és egy picit még értelmezniük is kell, úgy érzem a cégeknek azt, hogy milyen az a felhívás, amikor nem támogatunk se szolgáltatást, se termékfejlesztést.
Milyen további lehetőségek vagy támogatások indulnak, amelyek segíthetik a vállalkozások innovációját? Tehát kimondottan az innovációs ügynökségnél van-e valami még a csőben, ami erre irányul?
Abszolút. Folyamatosan nyitva van a projektfejlesztési támogatásunk. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek van egy jó ötlete, az már egy nagyon jó kiinduló pont, de abból projektet kell készíteni, ebben mi támogatást nyújtunk. Illetve hamarosan bejelentésre kerül egy olyan innovációs voucher program, ahol nagyon komoly támogatás intenzitás mellett a cégek szolgáltatásokat tudnak igénybe venni voucher típusúan. Ez azt jelenti, hogy ha valaki pályázik egy voucherre és megnyeri, akkor egy 85%-os támogatás intenzitás mellett tud különböző szolgáltatásokat igénybe venni a piacról.
Oké, azt hiszem, amit tudtunk, elmondtunk, de gondolom a NÜH honlapján minden fönt van, akinek esetleg tömény volt, az ott tud tájékozódni és további információkat, részleteket beszerezni.
Így van, a NÜH honlapját keressék a hallgatók, a szolgáltatások menüpont alatt minden megtalálható, az összes szolgáltatásunk a külpiacra jutástól a GINOP Plus pályázat támogatásáig, ajánlom a hallgatóknak.
Oké, nagyon köszönjük, jó munkát kívánunk és szép napot!
Köszönöm, további szép napot!
Olá Istvánnal, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vállalati szolgáltatásokért felelős igazgatójával beszélgettünk.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon!
Na hát témát váltunk, befektetünk, spekulálunk, mert hogy itt az amerikai elnökválasztáshoz kapcsolódóan egy jó páran megszedhették magukat úgynevezett prediction marketekkel, majd ugye tisztázzuk azt, hogy ez micsoda. Ezért is jött el többek között hozzánk Nagy Attila, a Hold alapkezelő vezető online vagyonkezelője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Mik ezek a prediction marketek?
Az, hogy nyert Trump, erre teszek pénzt? Vagy
például.
Hogy...
Tehát direkt.
Igen, megnéztem.
Tehát nem kriptót veszek azért, mert ha nyert Trump, akkor majd mi lesz, hanem konkrétan erre fogadok egy ilyen.
Ugye, kicsit olyan, mint egy sportfogadás.
Aha.
Tehát ott is lehet fogadni, hogy ki fog szerintünk nyerni, milyen esélyek vannak, és lehet tök jól ezzel pénzt keresni. Az a különbség itt ezeknél a piacoknál, hogy nem forint van mögötte például, hanem itt a kriptoeszközök vannak, itt az éter van mögötte, és arra lehet fogadni, hogy szerintem mi az esély annak, hogy Trump fog nyerni, mi az esély annak, hogy Harris fog nyerni, és összesen, ha mondjuk egy forintot nézünk, hogy felteszünk, akkor azt kell eldönteni, hogy az egy forintból mennyi az esély annak, hogy Trump mennyi, hogy Harris, és ez az arány folyamatosan változik. Ha most elnéztem pont, akkor az lehet látni, hogy most már 100% az esély annak, hogy Trump nyert, tehát az egyik fél megkapta az egy forintot, a másik meg nullát. Volt olyan idő, amikor ez mondjuk fele volt.
Tehát akkor ez egy zéró összegű játszma, egymástól nyerik el a pénzt a delikvensek, akik erre vagy arra fogadnak.
Aha. Pontosan.
Amellett, hogy az egyének nagyot szakíthatnak, egyébként nagyon érdekes, mert indikációt adott a tőkepiacoknak, és egy csomó esetben azt lehetett olvasni, hogy a Trumphoz köthető dolgok, mint a saját média cége, mint a kriptó, mint például a dollár erősödés, a többi, az ilyen prediction marketeken tapasztalható Trump nyereségére fogadó odds-ok alapján, ezt már gyakorlatilag kivetítették a tőkepiacokra a befektetők, és így fektettek ott be.
Pontosan, tehát attól függ egyébként, hogy ki mivel szeret foglalkozni. Hogyha valaki a bitcoinnal szeret foglalkozni, abba esse bele magát, és ennek lesz a szakértője, akkor azt néz, hogy a bitcoinnak milyen hatással esik az árfolyamának, hogy lesz-e új csúcson, van-e új csúcson, és nyilván ez sikerült, mivel Trumpot hozták ki, eddig úgy néz ki győztesnek, de van, aki mással foglalkozik, van, aki például nyersanyagokkal foglalkozik, és azt néz, hogy milyen hatása lesz Trump győzelmének az olajra, vagy az aranyra. Van, aki azzal foglalkozik, hogy az európai részvényeknek milyen hatása lesznek-e vámok, mikor lesznek vámok. Tehát attól függ, hogy ki minek a szakértője. Hogyha valaki szakértő, akkor a saját területébe jól beleássa magát. Igazából az a legnehezebb, hogy nincs egyértelmű pól, ami kimondja, hogy biztosan Trump fog nyerni, vagy nem ő fog nyerni, hanem még a választás estéjén meg napján is folyamatosan ment a bizonytalanság, hogy vajon ki fog győzni. Hallgattalak benneteket reggel az amerikai tudósítást, hogy először még a Harris tábora örült, utána volt, pedig igen. Trump tábora örült. Tehát, hogy egy ilyen esetben ez kicsit olyan, mint a szerencsejáték.
Abszolút piros-fekete.
Így van. Ha valakinek vannak jó opciói arra, hogy A vagy B fog nyerni, akkor ezekkel az opciókkal lehet jól kereskedni, és ezzel lehet pénzt keresni, de azért a többségre ez nem mondható el. Mm-hmm. Tehát legtöbben kívülről figyeljük, hogy mi fog történni, és vajon milyen hatása lesz a forintra, amiről szó volt nagyon sokszor ma reggel is, hogy mekkorát gyengült a forint dollárról euróval szembe, és arra egyébként nagyon jó az ilyen esemény, például az amerikai elnökválasztás, hogy jön egy piaci sok, mert hirtelen gyengül egy nagyot a forint, és sokan felkapják a fejüket, hogy úristen, hogy mennyi, hogy 410 körül vagyunk, meg felette, 412. Ezen nagyon sokan meglepődnek, és ilyenkor gondolkoznak azon, hogy egyébként az én pénzem vajon, hogy el nekem be van fektetve, most forintom van, euróm, stb.
Most sokan nyertek nagy pénzeket, akár csak úgy is, hogy nem értenek hozzá, nem foglalkoztak vele, vágyvezérelten, nekem ez volt a szimpatikus erőltettem rá, és akkor most rám esett egy komolyabb összeg. Jellemzően ilyen esetekben, vagy hasonló helyzetekben mit kezdenek ezekkel a pénzekkel?
Itt külön választanám, hogy aki szakértő, másképp viselkedik, mint aki annak a területnek a specialistája, mint aki egyáltalán nem foglalkozik ezzel, csak mondjuk a haverom mondta, a szomszéd mondta, a közgazdász ismerősöm mondta. Akik szakértők, belássák magukat, pontosan tudják, hogy mit kell ezzel tenni, hogyha realizálni akarnak, akkor realizálnak, ha még arra számítanak, hogy további emelkedés lesz, akkor nem zárják a pozíciójukat, de általában azért, aki szakértő ilyen védelmi pozíciókat alkalmaz, nézi az árfolyamokat, és hogyha egy valamekkora esés elindul, akkor zárja a pozíciót. A hosszabb távú befektetők nem így gondolkoznak, ők általában akkor is tartják, hogyha már valamekkora nyerességük van. De ami viszont jellemző, inkább a forintotja fontos, hogy aki lemaradt, ők ilyenkor kezdenek el kapkodni, és mondjuk akkor vesznek eurót, amikor új csúcson van, mert megijedtek, hogy mi lesz velük. És aki nem befektető, hanem most azt gondolja, hogy most nyertem egy kicsi összeget, és ez nekem hú, de jó, ők általában ilyenkor zárják hirtelen a pozíciót, és örülnek annak, amit nyertek. A legnehezebb ilyenkor az, hogy amikor valaki zárja a pozíciót, és elteszi a hasznot, akkor mit fog kezdeni utána a pénzzel? Uh-huh. Ugye olyat nagyon sokat...
Rosszabb esetben újabb fogadásokat köt, és sajnos ott előfordulhat, hogy az egyenleg a végén romlik erősen.
Ez az egyik, igen. A másik, amit sokszor tapasztalok, hogy van egy jó nyerés, ezt követően viszont zárják a pozíciót, és sokáig nem tudják, mibe fektessenek, és parkol a pénz akár hónapokig. Tehát ez nagyon gyakori, hogy lezárják, oké, nyertem 10%-ot, de utána egy évig nincs új pozíció, mert nincs igazi ötlet, miben lenne jó fektetni, vagy amit te mondtál, sokan ilyenkor próbálkoznak, de nincs igazi irány, hogy mibe fektessenek.
És akkor mit érdemes csinálni? Tehát hirtelen megjött a pénz ilyen úton, vagy mondjuk akár máshonnan, nem értünk hozzá, de szeretnénk, merre induljunk el? Vagy aki ebben a ilyen helyzetben van.
Azt gondolom, hogy ez picit olyan, mintha valaki orvoshoz megy. Hogyha kicsi gond van, vagy kicsi probléma van az egészségeddel, akkor úgy gondolkozol, hogy megoldom otthon, megoldom magamnak. Hogyha érzed, hogyha nagyobb a probléma, vagy szakértőhöz akarsz menni, akkor már elmész orvoshoz, és elmész specialistákhoz is. Itt is így van, hogyha kis pénzről van szó, akkor magadnak próbálsz kereskedni, magadnak próbálod, hogy egyáltalán állampapírt vegyél, vagy vegyél le valamit, vagy csak simán eurót vegyél, és azt tartsd otthon készpénzbe, erre is van példa. De minél nagyobb valakinek a pénze, minél nagyobb a felelősség ezzel, annál inkább gondolkoznak abban, hogy valakihez most már fordulni kell, valakit fel kell keresni. Jellemzően ilyenkor jönnek a prémium privát banki szolgáltatók, vagyonkezelők, és ha sikerül jó partnert találni valakinek, akkor azt gondolom, hogy eredményes tud lenni középhosszú távon.
Tehát ez nem összegtől függ, hanem nyilván azért egyéni beállítottság kérdése is, meg hogy mennyi időt van kedvem rászállni, mennyire izgalmas.
Mennyi tapasztalatot, tudásod.
Igen, mennyi veszteséget vállalok, gondolom.
Igen.
Ugye ezek a piaci sokkok, piaci hatások, ezek amiért is jók, mint most az elnökválasztás, hogy hirtelen van egy nagyobb forintgyengülés, hogy ilyenkor tényleg felkapják az emberek a fejüket, átgondolják, hogy van-e egyébként, akihez tudok fordulni, megvan-e a bankárom, megvan-e a tanácsadom, ha van, akkor felkeressem-e, fel kell-e keresnem, mert nem minden esetben kell felkeresni, hogyha például vagyonkezelés van, akkor vagy befektetés alapokat kezel valaki, akkor tudja, hogy ott a portfóliókezelők kezelik a pénzt, és ezzel nincs probléma, nincs teendője az ügyfélnek, mert a portfóliókezelők elvégzik a feladatot.
Hát így megtalálja neki valót, az önmagában ez egy komoly feladat, igen. Tehát ezt lekutatni, meg utána menni.
De sok olyan ismerősöm is van, meg a pályafutásom során sok olyan emberrel találkoztam, aki hirtelen kapott nagyobb összeget. Náluk ez komoly probléma. Hát ugye mi történik, hogyha valakinek bejön az életébe egy nagyobb összeg, lottó, nyeremény, öröklés, valamit elad, és egy olyan pénztömeg szabadóra, ami neki nagyon nagy a saját életéhez, működéséhez képest, akkor először így pánikba esik, gondolkozik, hogy fú, mit kellene vele csinálni. Az első gondolat mindenkinek az ingatlan, ami eszébe jut. Ott is meg kell nézni, hogy hol vesz valaki ingatlant, milyen kiadásai vannak. Aztán rájön, mennyi macera van ezzel, hogy van elég pénz az ingatlanhoz, vagy nincs, és akkor jön a következő lépés, hogy megy az államkincstár állampapírok felé, hogy működnek, megy privát bankárokhoz, portfóliókezelőkhöz.
Az egyszerűnek tűnik már, mint az állampapír, de azért ott is kell valamekkora tudás, hogy mondjuk nagyon nagy különbség van az állampapírok között, és ott sem mindegy, hogy az ember hova teszi.
Igen.
Meg hát, hogy kielégítő nyilván... hozamot kapok-e. Pont most vagyunk ugye egy masszív hozamcsökkenésbe, tehát most lehet azon gondolkodni, hogy állampapír, mert biztonság, de hogyha ránézünk, sőt nem is most, majd a jövő évekre, infláció követő papírokra, akkor látunk egy olyan hozamot, ami lehet, hogy arra jó, hogy biztonságot adjon, hogy most el tudtam helyezni ezt a pénzt, de lehet, hogy mind hozam nem tűnik elég.
Egyrészt igen, másrészt meg ilyenkor két dolog történik. Valaki megnézi, hogy mekkora a hozama az állampapírjának, és megnézi másik oldalról, hogy mekkora volt mondjuk a gyengülés a forintnak euróhoz képest. És azt látja, hogy az euróhoz képest sokkal többet gyengült a forint, mint amekkora állampapír hozama van, akkor általában elfordulnak az állampapírtól.
Akkor kiukottunk a deviza forint arány dilemmához, az megint egy külön kérdés.
Igen. Sőt, devizám belül, hogy egy deviza, több deviza, és akkor lehet ezt még cifrázni.
Nyilván az a jó, ha diversifikáció van, meg az a jó, hogyha több helyen van az embernek a pénze. Én ezért szeretem egyébként a portfóliókezelést, hogy akiért a befektetésekhez mindenki a saját területével foglalkozik, szerintem portfóliókezelés az egyik legjobb választás. Aki dedikált piacokat szeret, ott a befektetési alapok erre jó alternatívákat kívánnak, de van, akinek valóban csak az állampapír jó, mert az tisztán egyszerűen érti, hogy ennyit befizettem, ennyi lesz belőle is kész.
Világos. Hát nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük, ez azért is fontos, hogy ez a nagy pénz nyakunkba szakadás, hát nem beszélek többet, másoknak, majd jövő év elején ugye aktuális lehet. Nagy kifizetések jönnek az állampapírpiacon, nagy lejáratok.
Hú, úgyhogy, ott nagyon nagy dilemma lesz.
Úgyhogy jöhet ez a dilemma akkor, beszélni, így van. Igen. Attila, köszönöm szépen, hogy itt jártál. Nagy Attilával, a Hold Alapkezelő vezető online vagyonkezelőjével beszélgettünk.